Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában összegezzük a milánói Cortinai téli olimpia legfontosabb tapasztalatait. Nem sokára megszólal Gyulai Zsolt, a MOB elnöke, Kolbehelye Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség vezetője, a Nemzetközi Szövetség és a MOB elnökségi tagja. Emellett hallhatják Bánhidi Ákost, a Magyar Korcsolyázók Országos Szövetségének gyorsasági ágazati sportigazgatóját és az egyik zászlóvivőt, a shorttrackes Somodi Maját. Az észak-olaszországi csúcsesemény mellett kitérünk a jereváni 10 méteres sportlövő Európa-bajnokságra. Megszólal Sinka László, a Magyar Szövetség főtitkára, és a puskáslövő Dénes Eszter is. Tartsanak velünk! Csak a jeges sportágakban van érdemi esély arra, hogy Magyarország a téli olimpián javítson jelenlegi pozícióján. Jelezte Gyulai Zsolt, a MOB elnöke azután, hogy a küldöttség hazatért a milánói Cortinai játékokról. A sportvezető kiemelte azt is, hogy az olimpiai család nem hagyja magára azokat, akik korábban sikereket értek el, a kárörvendés pedig nem visz előre.
A mostani olimpiák teljesen mások. Nem csak papíron, hanem most már a gyakorlatban is érezzük azt, hogy az a fajta úgynevezett fenntartható olimpia, az milyen előnyökkel és hátrányokkal jár. De hátrányokkal főleg a csapatoknak jár, hiszen annyira széttagolt és egymástól messze vannak a létesítmények, hogy ezt is szokni kell mindenféle szempontból, és fel kell rá készülni.
Túlságosan sok sikert nem hozott ez az esemény, hogyha a pontszerző helyekben mérjük a komolyabb sikereket. A műkorcsolyázó páros azonban mindenképpen áttörést jelentő negyedik helyet szerzett.
1924 óta mindig ott vagyunk a téli olimpiákon, ellentétben a egy-két nyári valahol ugye a bojkott miatt, illetve mint vesztes ország nem vehettünk részt. A télieken ott voltunk mindig, és képviseltük a hazai színeket. Ez eddig 10 érmet hozott, és 19 pontszerző helyet. Most megszereztük a 20. pontszerző helyet, de hát azt tudjuk azt, hogy nem vagyunk egy téli nagy hatalom, és nem tudunk versenybe szállni, főleg a havas számokban azokkal az országokkal, ahol hagyományosan ezek a sportágak nagyon népszerűek. De azt gondolom, hogy a csapat, amelyik részt vett ezen a téli olimpián, ez a 16 fő, ez önmagához képest a maximumot nyújtotta, és ez a legtöbb, amit el lehet mondani a csapatról.
Rövid pályás gyors korcsolyában a következő évek azért több sikert hozhatnak, ahogy ugye megszoktuk a Liu Fivérek korszakában, hogy jöttek nagy eredmények, úgy a következő években is lehetnek olyan fiatal tehetségek, akik áttörést érhetnek el. Mire számít? Van-e arra esély, hogy akár a következő olimpián ismét éremesélyesként utazhasson a magyar válogatott?
Itt is csak a korcsolyázó szövetségre tudok hagyatkozni, nyilvánvaló, hiszen a szakmai munkáért nem mi vagyunk a felelősség, és nem is tudunk beleszólni, de ahogy látom, természetesen ez a fiatal csapat nagyon jól heltelt, hiszen az ifjúsági versenyeken már jól szerepeltek. A két sérülés ellenére ugye Jáp Szapáti testvérek megsérültek, akik a legjobbak voltak ebből a fiatal csapatból. Ennek ellenére is tényleg voltak ott középfutamos helyeink, illetve B-döntős, ez szerintem biztató. Ez a csapat fiatal, és van hova fejlődni. De azt kell látni, hogy ennyire sokat változik a sportág, és ilyen erős, hiszen Ádó is ugye a Liu testvérek közül, aki kint volt, hiszen Sándor ki se jutott, Ádó sem tudott érmet szerezni, pedig 4 évvel ezelőtt dominálta, sőt 3 évvel ezelőtt még az összes egyéni számot megnyerte egy világbajnokságon, most pedig nem tudott odaérni kínai színekben, úgyhogy elképesztően dinamikusan fejlődik ez a sportág, úgyhogy bízom benne, hogyha tudjuk növelni itthon a jégfelületeket, ami alap tényező, az, hogy tudjanak hol edzeni a fiatalok, akkor bízom benne, hogy lehetnek pontszerző helyeink, akár érmes reményeink is.
Hogyan tekint a MOB elnökeként arra a helyzetre, hogy azért sokan kárörvendően fogadták Liu Shaoyangnak a dobogó nélküli szereplését?
Nagyon szomorú vagyok ilyenkor, mert ez a kárörvendés, de hát ez, hogy mondjam, ez a hétköznapi életben is látjuk azt, hogy vannak olyan emberek, akiknek semmi sem jó, és más kárának örülnek. Én nem ez a típusú ember vagyok, én nagyon tudok szurkolni mindenkinek. Én azt gondolom, hogy akkor fogunk jobb világot élni, hogy a körülöttünk lévők boldogok és sikeresek, nem azért, mert hogy elbuknak mellettünk az emberek. Én nagyon szurkolok mindenkinek, főleg aki ennyit munkát, alázatot rak bele a sportba, megszolgálták nálunk az időszakukat, és fantasztikusan teljesítettek.
Liu Shaoyang a magyar téli sportágak legnagyobb, legsikeresebb versenyzője jelenleg a két olimpiai arany és két bronzérmével.
Így van. Egy elképesztően sikeres sportolóról beszélünk, és ezt mondom én mindig, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság soha nem fogja cserben hagyni az olimpikonjait, az érmeseit, az olimpiai bajnokait. Nekünk az a dolgunk, hogy akkor is, amikor esetleg már nem magyar színekben versenyeznek, vagy már nem rájuk irányul a reflektorfény, akkor is gondoskodjunk róluk, és segítsük az ő életüket. Akár örvendők, meg azt üzenem, hogy mindenkinek nyitva van a lehetőség arra, hogy kijusson olimpiára, hajrá rajta.
A norvégok vitték a prímet ezen a téli olimpián, de a magyar válogatott, a magyar téli olimpiai csapatnak miben van érdemi esélye felzárkózni akár évtizedes távlatban? Tehát nyilván nem a norvégok számítanak mércének, még hogyha az amerikaiaknak, vagy éppen a rivális nemzeteknek ők is, de a magyar válogatottnak hol lehet a helye az olimpiai mozgalomban?
Szerintem alpesi számokban nincs esélyünk, tehát ezt be kell vallani, hiába áltatjuk magunkat, nem fogunk. Ugye Tóth Zitával beszélgettem, tehát akinek a szülei arra áldozzák a pénzüket, anyagi forrásokat, hogy mondjuk kiküldik a gyereket középiskolába, Ausztriába vagy Svájcba, és nagyon sok pénzt beleraknak, és az ottani rendszerbe készül, akkor elérhető az, hogy tényleg egy ilyen viszonylagosan jó eredmény, de hát osztrák vagy svájci szempontból nyilván nem top eredményt ér el. Havas sportágakban szerintem nincs esélyünk. Én azt gondolom, hogy a jeges sportágakban lenne. Nagyon-nagyon kellene az, hogy sok-sok jégfelület létesüljön az országban, mert rendkívül jó a korcsolyázó sportág. Itt látszik a páros, műkorcsolyapáros után is, hogy mekkora nagy érdeklődés van a fiatalok körében. Úgyhogy én azt mondom, hogy jégkorongban mindenféleképpen, hiszen a női válogatottunk majdnem kijutott. A férfiak is ahhoz képest, amilyen lehetőségek vannak, mindig jól szerepelnek a válogatottban. Tehát jégkorongban és a jeges sportágokban, kiemelten a short trackben és a műkorcsolyában is természetesen. Nekünk ezekre kellene fókuszálni, és még ide értem a curlinget is. Mert hogyha van jégfelületünk, akkor rendkívül népszerű a sportág, és tévében is egy nagyon jó produkció. Úgyhogy azt látom, hogy ott lenne szansz eredményeket elérni.
A honosítás témája azért a sportban egyáltalán nem idegen. A nyári sportágokban is vannak olyan magyar versenyzők, akik más országban születtek. A jelenlegi magyar olimpiára esélyes sportolók közül is Los Angelesre. Hogyan kezelendő ez így a 2020-as évek közepén?
Hát nem kell ezzel szégyenlősködni, ez világjelenség. Azért láttuk Műkorcsolyában is az első három páros orosz volt, tehát orosz születésű. És nagyon sok sportágban van az, hogy orosz vagy belorusz születésű sportolók azt gondolják, hogy életük lehetősége az. És nem is tudom hibáztatni őket, mert egy sportoló pályafutásában nem sok olimpia adatik meg. Ugye 4 évente van olimpia, vannak csúcsformában lévő sportolók. Rengeteg ország kínál lehetőséget az ilyen top sportolóknak. Én sajnálom azt, hogy diszkriminálva vannak azok a sportolók, hogy akik nem tudnak részt venni ezen, hiszen jó magam is szenvedtem ebben 1984-ben. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez minden szövetségre rá van bízva, hogy miben gondolkodik. Egy biztos, hogy ezek a sportolók akkor hasznosak számunkra, hogyha az elkövetkezendő utánpótlásnak tudnak utat mutatni, edzőpartnerek lehetnek, példaképek lehetnek, akkor mindenféleképpen üdvözítő, de nagyon fontos, hogy itt hazai közegben legyenek, itt edzenek, itt mutassák meg azt, hogy vezethet fel a csúcsra az út.
Megvan a lehetőség, hogy a milánói téli olimpián most először szereplő magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók az új ciklusban áttörést érjenek el. Hangsúlyozta Báhidi Ákos, a Magyar Szövetség gyorsasági ágazati igazgatója. Arról is beszélt, hogy a Liu fivérek Kínába igazolása és a Jászapáti testvérek sérülése miatt jócskán át kellett alakítani a válogatottat.
Változtatott a lehetőségeinket ez erősen, és fiatalított a csapaton erősen. Tehát, hogy meglehetősen fiatal gárdával mentünk ki, aminek persze megvan a pozitív oldala is. Az, hogy ezek a versenyzők képesek voltak 11. helyeket elérni, 12. hely, 15. hely, ez azt mutatja, ezek a helyezések, hogy ezek a fiatal versenyzők képesek voltak közvetlenül az élmezőny mögött végezni bizonyos számokon. Ez nagyon pozitív. Egyébként ezeket tudtuk róluk, hát például a Maja junior világbajnok 1500-ön. Az nem azt jelenti, hogy a felnőtt mezőny az nem egy teljesen más kávéház. Természetesen ezt megelőző két olimpiához képest, ahol talán mondhatni eredményt, cunami zúdult a téli sportákat is kedvelő magyar szurkolótáborra, ez nyilván nem közelítette meg azt, de nem is a gödör, mert a gödör az teljesen más, mindenki higgye el, a gödör az, amikor ki se jutunk. Ezt azért tudom mondani bátran, mert mi ott születtünk meg a gödörbe, és eltelt több olimpia, hogy ott is voltunk, és centinként másztunk fel. Úgyhogy ez közel sem az, büszke vagyok ezekre a versenyzőkre, hogy ilyen fiatalon is sikerült ilyen helyezéseket elérni, és ez mutatta azt, hogy mindenképpen van jövője a short tracknek, én úgy gondolom, mindig is ezt gondoltam. Ugye nagypán is szerepeltünk, hol a kulcstávján Kim hetedik lett, ami hetedik hely nyilván egy olimpiai rettenetesen komoly eredmény, de ő hát elmondta, hogy éremre hajtott, hiszen 3 érme is van. Ilyen szempontból lehet akár mindannyiunknak csalódás.
Ön kivel volt a legelégedettebb a csapatból?
Nehéz volna ezt kihegyezni egy főre is, és nem is volna talán igazságos, mert a több távon is futottak többen, és amit például Maja csinált utolsó távon, az kiváló volt, Hajszálom volt az eldöntője, akinek a mozgásán és az egész a lehetőségén a legtöbbet láttam. Nyilván Kimnél mondom, tudtuk, hogy esetlegesen Hajszálom volt a pontszerzés, illetve hát ő az a dobogóra erősen próbált hajtani, de Monferin láttam nagyon sok olyan jelet, ami kifejezetten nagyon tetszett. Már szerencsétlenség választott el, egyébként fizikailag abszolút fel volt készülve, akár eldöntőkre. Ez látszott az első 500-án is, ahol negyedik helyről negyedik idővel ment tovább, illetve az ezrén, tehát hogy és az is látszott rajta, hogy fiatal nagyon. Tehát neki is egy olyan tapasztalás volt ez, ami meglehetősen stresszessé tette, láthattuk az 500-as kiugrását is. Tehát, hogy egy picit mellénk fordul például vele kapcsolatban az a biztos külön fak van a Mennyországban, meg a pokolba is a short tracknek tartva, mert ez meg szokott így osztódni, akkor úgy gondolom, hogy őnek abszolút a lábába voltak eldöntők, ami sajnos benne maradt, de nagyon pozitív volt ezt látnom.
2030-ban a francia Alpokban lesz majd a következő téli olimpia. Nagyon messze van még, de hogyan látja most, mennyit érhet, mennyit fejlődhet ez a csapat, illetve mennyire van benne az utánpótlásban, hogy még erősebb legyen a magyar short track?
Nagyon szenzitív időszakot élünk abból a szempontból, minden döntésünket eddig is, de ezután is nyilván görcső alatt nézik, és lehúztunk 35-40 évet majdnem, hogy soha nem volt honosított versenyzőnk. És tekintettel, hogy elhonosítottak két világsztár tőlünk, talán most kevésbé pironkodunk azon, ami a célunk volt igazából ezzel az egésszel, hogy az eredményességükön keresztül fenntartsuk a kocsia sport, illetve hát a gyorsági szakák fejét a víz fölött, és rajtuk keresztül megtalálhassuk és támogathassuk a magyar tehetségeket. Ez a fő célunk, úgy gondolom, hogy vannak tehetséges kocsiázóink, most is kiderült, és az ő támogatásuk, az ő fejlesztésük, és ez szükség van a körülöttük lévő, már többször bizonyított komoly és jó szakmai tímre. Évről évre ezekkel a tapasztalatokkal, hiszen a két lány mindkettő junior világbajnok. Mindketten váltóbb, egyik ők egyénibe is, tehát hogy ezek mindig nagyon komoly dobbantók arra, hogy kijöjjön majd egy eredmény, de láthattuk annak idején Ádónál is, hogy úgy nyert junior világbajnokság, hogy minden távon rongyá vert mindenkit, majd kiment az olimpiára, és az összes egyéni távján kizárták. A váltót ugye megnyertük.
18-ban még.
Így van, tehát ez egy teljesen más követelményrendszer. Ezeknek a versenyzőknek megvan az esélye arra, hogy följebb lépdeljenek B-döntőkbe, adott esetben A-döntőkbe, és onnan már nagyon közel van egy pontszerzés, vagy akár egy dobogó, mint ahogy annak idején például Torinóban volt, ahol először hosszú évtizedek után hoztunk pontokat. A többször emlegetett 2006-os, ahol Viktor negyedik, Erika pedig ötödik lett, Huszárik ötödik lett. Én úgy gondolom, hogy ezek a versenyzők elérhetnek ilyen eredményeket.
Komoly fejlődést lát magában a következő téli olimpiai ciklusban Somodi Maja. A junior világbajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó első olimpiáján Milánóban a 12. lett, és nem volt távol az A döntőtől sem 1500 méteren. A hazatérés után beszélgettünk a magyar csapat egyik zászlóvivőjével.
Már eleve az, hogy kijutottam, azt is azt mondom, hogy egy nagy élmény volt, de főként így, hogy sikerült B-döntőbe jutnom 1500 méteren, annak az itt tényleg így megkoronázta az olimpiát.
A zászlót is vihette a megnyitó ünnepségen és a záró ünnepségen is. Mit adott ez az élmény?
Nem mindennapi dolog, szóval főként a nyitó ünnepség, azért szerintem ezt így jobban átéltem, meg a stadion az teljesen tele volt, felejthetetlen lesz tényleg meg így.
2,5 héten keresztül voltak kint Milánóban, ugye ez sokkal hosszabb, mint egy átlagos verseny, akár még egy világbajnoksághoz képest is, és a junior korosztályra ez ugyanígy igaz. Mennyire kellett másként kezelni ezt az olimpiát?
Hát szerintem ez így kicsit nehézséget jelentett, mert általában lepörög a verseny egy 3-4 nap alatt, itt pedig volt, hogy egy-két versenynap között egy hetet kellett várni. Így nehéz volt, főként így az edzéssel is, meg hogy a stressz is
mennyire tudták felfedezni akár Milánó szépségeit, vagy mennyire tudtak szurkolni, vagy mondjuk egyéb programokat megnézni?
Városba tudtunk bemenni. Igazából más sportot nem néztünk meg, de volt, hogy egy short track-es versenyen kimentünk, amikor nem volt az nap nekünk például.
Az edzés lehetőségek mennyire voltak adottak, illetve a szervezéssel, mondjuk akár a szállással, étkezéssel, egyéb háttérrel mennyire volt elégedett kint?
Hát szóval az edzés lehetőség az teljesen rendben volt, ugye két jég volt, az egyik az volt, amin versenyeztünk, és a másik meg csak egy ilyen gyakorló jég volt. Hiszen jó volt, hogy tudtunk azon is párszor menni a verseny előtt, amin ugye volt maga a verseny.
Az eredményekkel mennyire volt összességében elégedett?
Hogy... Az 1000 méter, azt úgy éreztem, hogy lehetett volna jobb is, nem voltam teljesen megelégedve vele. 1500 méternek meg így a végén örültem. Nyilván így, hogy egy tényleg egy kicsi múlott az, hogy bekerüljek az eldöntőbe, az egy kicsit sajnáltam, de hogy ez lett volna így, amit így láttam reálisnak.
Mennyire adott motivációt akár ez a mostani milánói olimpia a következő olimpiai ciklushoz? Tudom, hogy még nagyon messze van a 2030-es téli játékok időszaka, de erre alapozva mennyire tud akár még nagyobb lendülettel belevágni majd?
Hát most nyilván kell majd egy kis pihenő ez az olimpia után, de hogy így azt mondanám, hogy teljes mértékben motivációt adott, meg érzem, hogy még tudnék fejlődni, meglátjuk, hogy addig mi lesz, még 4 év hosszú. Ötkarika.
Visszaveti az olimpiai hangulatot, hogy a helyszínek eléggé messze esnek egymástól, és ez nem lesz másként 2030-ban Franciaországban sem. Fejtette ki az Inforádiónak Kolbán Heyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, a Nemzetközi Szövetség és a MOB elnökségi tagja. Az amerikai sikerrel zárult milánói jégkorongtornák lebonyolításának egyik kulcsszereplője beszélt az NHL-es sztárok visszatéréséről is.
Szerintem nagyon jól sikerült mind a két torna, ugye a férfi is és a női is. Az elején ugye volt egy kis aggodalom ott a női tornán, hogy ez a norovírus, ez hogy fogja befolyásolni a torna kimenetelét, de hála Istennek aztán ez végig is csak egy mérkőzés halasztását eredményezte, ami aztán ugye később lejátszásra került. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden rendben ment a mérkőzések, ugye a vége felé valószínűleg kiélezettek és izgalmasak voltak, úgyhogy nincs sokunk szerintem panaszra, mi így összességében nagyon elégedettek voltunk.
Az, hogy ennyi NHL-es sztár jégre lépett ezekben a napokban, mennyivel emelte a jégkorong sport olimpiai helyét, értékét? Ha egyáltalán kellett, mert nyilván a jégkorong az mindig is középpontban volt a téli olimpiákon.
Nyilván az NHL sztárok visszatérése az egy nagyon fontos dolog volt, hiszen őket ugye utoljára 2014-ben Szocsiban láthattuk, így gyakorlatilag akkor volt az utolsó, ez a legjobbak ellen torna a férfi oldalon, a nőknél ugye eddig is voltak a legnagyobb sztárok mindig, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy befolyásolta a tornának a kimenetelét, illetve hát azt is ugye, hogy végül kikütöttek a döntőbe, hiszen nem véletlenül Amerika és Kanada, ahol ugye a legtöbb gyakorlatilag csak NHL játékosok játszottak, nyilván nekik NHL játékosok nélkül sokkal nehezebb dolgok van kiállítani egy tőképes csapatot, mint mondjuk a többi országnak. Úgyhogy mi nagyon örülünk neki, hogy visszatértek, és hát nagyon reméljük, hogy 2030-ban a következő olimpián is szerepelni fognak.
Az már eldőlt, hogy Nizzában rendezik majd a jégkorongtornákat. Mennyire látja ezt ideális választásnak a francia szervezőktől 2030-ra?
Én úgy tudom, hogy ott azért sokáig ment ezen az egyeztetés, hogy végül is hol legyen a jégkorong. Végül is ugye Nizzára esett a választás. Méghozzá én úgy tudom, hogy egy elég speciális koncepció mentén egy futballcsarnokba, a stadionba fogják beépíteni a két jégfelületet egymás mellé, és gyakorlatilag ott fog zajlani párhuzamosan a női-férfi torna. Aztán meglátjuk, hogy ez majd aztán a valóságban is így lesz-e, de egyelőre én úgy tudom, hogy ezek a tervek. Nyilván picit ez az elszórt olimpia, tehát ami akár most is volt, hogy ennyi helyszínen, ilyen távolságra egymástól zajlottak az események, ez azért az olimpiai hangulat ott szerintem azért alapvetően nem segíti. Tehát, hogyha mondjuk egy Szocsi olimpiával hasonlítom össze, akár a mostanit is, ahol ugye minden egy helyen volt, tehát ott volt egy hegyi, illetve egy tengerparti helyszín, de tulajdonképpen ott a jeges meg a havas sportok ott mindegyütt voltak, tehát gyakorlatilag az ember tényleg át tud sétálni az egyik helyszínről a másikra. Itt most Milánó Cortinában ez nem volt lehetséges, hiszen olyan távolságok voltak, ami gyakorlatilag egy egész napos utazást igényelt, hogy mondjuk valaki reggel elinduljon, és hirtelen este visszatérjen a szállására, és közben mondjuk egy valamit megnézhessen. Ez nagyon nehéz volt, és nem nagyon volt lehetőség így az átjárásra. Úgyhogy szerintem azért ez így a hangulat, tehát az, hogy ez egy olimpia, és együtt vannak a sportolók, és együtt egy helyen színen vannak a versenyek, ez azért egy picit másfajta hangulat volt, mint mondjuk Szocsiban, vagy akár Koreában, ott is azért sok minden egy helyen volt, vagy legalábbis közelebb. Valószínűleg Franciaországban is hasonló lesz, mint ami most volt, hiszen ott is ezek a szétszórt helyszínek, ezek nem fogják azt segíteni, hogy az ember tényleg úgy érezze, hogy egy olimpián van, nem pedig csak mondjuk egy jégkorong világbajnokságon. Ötkarika.
Az olimpiai kvalifikáció előtti egyik utolsó kiemelt sportlövőversenyt rendezik Örményországban. Sinka László, a Magyar Szövetség főtitkára az Inforádiónak arról is beszélt, hogy az egyre élesedő küzdelemben hányan gondolhatnak reális eséllyel a 2028-as Los Angeles-i szereplésre, és hogy milyen célokkal vág neki a válogatott a jereváni 10 méteres Európa-bajnokságnak.
Szeretnénk azt, hogyha minél eredményesebben szerepelnének a sportolóink ezen az Európa-bajnokságon, Örményország fővárosában, ami egy új helyszín szinte, legalábbis az utóbbi évtizedekben ők még nem rendeztek ilyen nagyságrendű versenyt, ilyen nagy versenyt.
Nem egy közeli, hogyha az ebék lehetséges helyszíneire gondolunk.
Igen, tényleg nem. De ugye mi már megszoktuk, hogy itt körözzünk, akár Lengyelország, vagy a mi irányunkba, hogyha mi rendezzük, de hát nincs mese, mások is rendezőként fellépnek, és tényleg nagyon alaposan készülnek le a kalappal. Nagyon becsülöm azt a munkát, amit eddig beleraktak ők. A miénk viszont én szerintem jó előjelekkel készülnek. Egyrészt remekül sikerült az évelei indítás, a müncheni világkupát megelőző versenyen, ami mindig egy nagy verseny a München, és oda már egy remek csapattal mentünk, sőt, még néhányan Szlovéniába szerepeltek versenyen Rusében, tehát van már egy versenyhelyzet, amiben már benne voltak, és most megjön egy időszaki vizsga légfegyverben. Ugye azt tudni kell, hogy amikor ez az Európa-bajnokság befejeződik, a következő részen még 10 méteres országos bajnokságunk lesz, de azt követően már átállnak a hosszabb távra 25-50-re méterre, mert ott pedig tavasz végén, májusban pedig Eszéken lesz Európa bajnokság, úgyhogy lesz verseny az idén, és aztán jön az igazi megmérettetés, majd novemberben a világbajnokság, aminek meg a legfontosabb része az olimpiai kvóta szerzés indul.
Mennyire alakul egyébként már a lehetséges olimpiai csapat? Nagyjából hány magyar sportlövő bizakodhat abban, hogy több-kevesebb eséllyel, de legalábbis reális eséllyel vághat majd neki az olimpiai kvóta szerzés időszakának?
Minimum 8-9 olyan versenyző van most a válogatott keretben, akik reális célkitűzéssel érezhetik azt, hogy igen, ki szeretnék jutni az olimpiai játékokra. Őszintén szólva, hogyha meg tudnánk szerezni 5 kvótát, akkor én azt mondom, hogy az egy fantasztikusan szép eredmény lenne, de ugye ennek még hosszú a kifutása, és nagyon bízom, hogy minél több fiatalunk el fogja érni a célkitűzését.
Élete eddigi legjobb eredményeit célozza meg Dénes Eszter a mostani jereváni sportlövő EB-n.
Mindenképpen az a célom, hogy a saját eddigi eredményeimet túlszárnyaljam, ugye egy vegyes párosban egy EB ezüstéremmel a zsebemben indulok neki, illetve egyéniben is több pontszerző helyezésem volt, mert egy 5. és 2. 6. hely, úgyhogy a döntős helyezések azok már megvannak, de úgy gondolom, hogy többre vagyok képes, és szeretnék ezeknél jobban szerepelni.
Remek eredményei is voltak az elmúlt hetekben. Mennyire tud ezekre építeni?
Mindenképpen egy jó visszajelzés az, amikor az EB előtti időszakban jó eredményeket produkál az ember, hiszen ugye fontos a mentális része is ennek a sportágnak, mint ahogy mindegyiknek. Úgyhogy én abszolút pozitívan tudok gondolni ezekre az eredményekre, hiszen látszik a befektetett munka eredménye.
Melyik számban vannak a legmerészebb tervei ezúttal?
Nincsenek kifejezett terveim, igazából mindig, hogyha én ott vagyok a lőállásban, akkor mindig a legjobbat szeretném nyújtani, és a legjobb lövéseket leadni. Én úgy gondolom, hogy mind egyéniben, mind vegyes párosban jó esélyekkel indulunk, ugye a fiúk is nagyon erősek, illetve a csapatversenyeknek pedig az a különlegessége, hogy igazából ott abban a pillanatban kell jól lőni. Tök mindegy, hogy ki mit lőtt az egyéni versenyben, a vegyes párosban, a trió meg a szóló versenyszám az egy plusz lehetőség. Mindenki nulláról indul, úgyhogy hogy ott is vannak esélyeink.
Az előző időszakban is közel járt már az olimpiai szerepléshez. A Los Angeles-i olimpiai ciklusát hogyan építi fel, akkor, amikor novemberben a világbajnokságon már lesz lehetőség a kvóta
beszerzésre is.
Mindenképpen szeretnék ott lenni Los Angelesben. Igazából úgy gondolom, hogy a lövészetben nagyon sokat számít az, hogy kinek milyen versenytapasztalatai vannak, így nem feltétlenül egy szezonra kihegyezett a felkészülés, hanem az elmúlt évek munkája adódik össze, úgymond. Nyilván finomítunk a dolgokon, fejlődünk, mint sportolók, vagy mint szakemberek, de úgy gondolom, hogy jó formában fogok erre a kvalifikációra érkezni.
Személyesen egyébként mi mindenben tudott fejlődni? Milyen tényezőknek köszönhető akár az elmúlt néhány hét kiemelkedő szereplése?
Folyamatos a felkészülésünk, tehát nem tudom azt mondani, hogy ez most valaminek a konkrét következménye. Az elmúlt két évben készülök sportpszichológussal is, ami így mentálisan is felkészít így a versenyekre, meg az ilyen időszakokra. Én úgy gondolom, hogy igazából most úgy beérhet a munka gyümölcse.
Közelebbi vagy a távolabbi helyszíneket kedveli jobban, ugye? Jereván, hogyha egy Európa bajnokságot nézünk, eléggé távoli helyszínnek számít, de hát azért az elmúlt években nagyon sok helyen jártak már különféle nemzetközi versenyeken.
Szerintem megvan a varázsa igazából a közeli meg a távolabbi helyszíneknek is. Nekünk nyilván leginkább az a legfontosabb, hogy maga a létesítmény, a szálloda, a lőtér felépítése és körülményei jók legyenek. Én nagyon szeretek utazni, úgyhogy én szívesen utazok bárhova versenyekre.
Már a véget ért az öt karika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Mára köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok. Szép hétvégét kívánok az Inforádió minden kedves hallgatójának.